Első rész. Természet adta. Dr. Túróci Julianna, PhD egyetemi adjunktus, klinika vezető. A kutya ivar és tenyész érettsége két különböző fogalom. A nőstény kutyák ivar érettségüket a pubertás idején, az első ivarzás után érik el. A kisebb testű fajták hamarabb, fél és egy éves koruk között, míg a nagyobb testűek később, egy éves koruk után válnak ivar éretté. Kanoknál ez a folyamat hasonló korban zajlik, de klinikai jelei kevésbé látványosak. A tenyész érettségüket mind a nőstények, mind a hímek idősebb korban érik el. Ebben az életkorban már elérték végleges testméretüket, és a nőstények ivari ciklusa is szabályosan jelentkezik. Ez az életkor szukák esetében másfél-két év, egyes nagytestű fajtáknál valamivel több. Az egészséges szuka ivarzása 6 havonta rendszeresen követi egymást. Ebben bizonyos mértékig egyedi változatosságok lehetnek. A rendszeresen 4 havonta jelentkező ivarzás már normálisnak mondható, bár egyes egyedek vagy meleg égövön található fajták, mint például a bánszei évente csak egyszer mutatnak ivarzási tüneteket. Olykor bizonyos betegségek hatására az ivari ciklus hossza megváltozik, rövidül vagy megnyúlik. Ilyenkor mindig a rendellenesség hátterében fennálló betegség megállapítására kell törekedni. A kutya ivari ciklusa 4 szakaszból áll. Az ivarzás első jelei a petefészek tüszőinek falában termelődő női nemi hormon, ösztrogén hatására kialakuló élettani változások következtében jelentkeznek. Az egész szervezetre jellemző az érfal áteresztő képességének növekedése, így folyadék és vörös vérsejtek lépnek ki az érpályából. Ennek látható jelei a péra duzzanata és a hüvelyben a savós véres jellegű váladék megjelenése. Az ivarzás ezen kezdeti szakaszát proösztrusznak nevezi a szakirodalom. Ebben az időszakban az ösztrogén hatására a kankutyák számára vonzó feromon hatású anyagok szabadulnak fel, mely anyagokat a szuka vizeletével is igyekszik séta közben lehetőleg a legnagyobb területen elhelyezni, és így a kanok figyelmét felkelteni. A tüszőérés során a tüszők falában nem csak ösztrogén, hanem egyre nagyobb mennyiségben progeszteron nevű hormon is termelődik. Az ösztrogén mennyiségének csökkenése és a progeszteron koncentráció emelkedése együttesen az ivarzás jeleinek megváltozásához is vezet. Csökken a hüvelyváladék mennyisége és elveszti véres jellegét is. A nőstények fogamzó képessége az érett tüszők megrepedése és az érett petesejtek kiszabadulása után közvetlenül éri el csúcspontját. Egészséges nőstényekben a fogamzó képes időszak 3-5 napig tart. Lehetnek egyedi eltérések, olykor ez az időszak csak néhány órára korlátozódik. A hormonális változások laboratóriumi módszerekkel pontosan nyomon követhetők, így a fertilis időszak meghatározható. Ez az alapja a szukák olykor távoli országokban történő fedeztetésének, vagy egy messziről érkező hűtött spermával történő megtermékenyítésének, mikor nincs lehetőség a párosztatás többszöri megismétlésére. A hormonmérések mintegy 10 évre visszanyúló meghonosítása következtében számos olyan nőstény is tenyésztésben maradt, amely a korábban az ivarzás 9-13. Napja között végzett párosztatással nem fogamzott. Ennek oka az ovuláció eltérő időpontja, vagy nagyon rövid fertilis időszak volt. Az ovuláció időpontjának meghatározása segíthet a vemhesség korának a meghatározásában is, így egyes fajtáknál a császármetszés megfelelő időben elvégezhető. Az érett petesejtek kiszabadulások után a petevezetőbe jutnak. Itt olyan érési folyamatok zajlanak le, melyek felkészítik a megtermékenyülésre. Párzás után a hímivarsejtek kémiai ingerek vonzó hatására jutnak a petesejt felszínéhez, ahol minden petesejtet egy hímivarsejt termékenyít meg. Természetes körülmények között a nőstény igyekszik a domináns hímmel párzani, azonban előfordul, hogy egy ivarzás alatt több kan is fedezi. Ez alapján előfordulhat, hogy egy alomban minden kölyöknek más az apja. Háziasított körülmények között erre igen kicsi az esély. Azonban a fertilis időszakban a szukához bejutó idegen hím szintén sikeresen fedezhet, minek következtében fajtatiszta és keverék egyedek egyaránt születhetnek. A petesejt megtermékenyülése a petevezetőben történik. A megtermékenyülés után a petesejt a mélybe jut, és csak a 17.-18. napon tapad a méh nyálkahártyához. Eddig az időpontig szabadon úszik a méh üregében. Előfordulhat, hogy az egyik petefészekből származó petesejt az ellenoldali méhszarvban tapad meg. A megtapadás után megkezdődik a placenta és a magzati függelékek kialakulása. Ezek az embrió táplálásában és védelmében játszanak fontos szerepet. A magzat táplálásának legfőbb szerve a placenta, amelyen azonban nem csak tápanyagok és oxigén juthatnak keresztül, hanem káros anyagok, így gyógyszerek is. Ez a magyarázata annak, hogy rendkívül sok gyógyszer, illetve különböző káros környezeti hatások súlyos károsodásokat idéznek elő a magzati szervezetben. A vemhességet ultrahanggal a 21. naptól tudjuk kimutatni. Ilyenkor apró, pici folyadékkal telt kerek hólyagot látunk az ultrahang képernyőjén. A vemhesség első időszakában, az első néhány napban a vehem növekedése rendkívül gyors. Gyakorlatilag nem lineáris, hanem exponenciális növekedés látható. Egyik napról a másikra meg háromszorozza, meg négyszerezi méretét. Ilyenkor az embrió szervei még nem felismerhetők, sűrűsége kisebb a magzat vízénél, így annak felszínén úszik. A vemhesség 25.-30. napja között a magzat szívverése már elkülöníthető, és egyre inkább elkülöníthetők egyéb szervei is. A 35. naptól a koponya és a test elkülöníthetővé válik. Ebben az időszakban a magzatok száma is könnyebben meghatározható. A 40. nap után már a belső szervek, a gerincoszlop, a bordák is felismerhetők. Látható a folyadékkal teli húgyhólyag és a gyomor is. A vemhesség végére a magzati szervek, különösen a nagytestű egyedek esetében annyira jól vizsgálhatók, hogy ultrahangos felvétel segítségével egyes fejlődési rendellenességekre is következtetni tudunk. A belső szervek kóros elhelyezkedése, koponyaüri deformitások ultrahangos vizsgálatára is sor kerülhet a magzati élet során. A kutya vemhessége 62-63 napig tart. Ha egy cukát állandóan fedeztetnek, annak az lesz a következménye, hogy a méh nem tud felkészülni, nem tud pihenni a következő vemhességre. Mivel a méhfal nem tud regenerálódni, ezért egyre kisebb alomszámban egyre csököttebb kölykök születnek, amelyek egyre kevesebb és rosszabb minőségű táplálékhoz jutnak, mivel egyre kedvezőtlenebb környezetben fogannak meg, illetve fejlődnek ki. Mivel az ivarérettség nem egyezik meg a tenyészérettséggel, ezért a szuka 2 éves kora és 7 éves kora között a legalkalmasabb a vemhességre. Ez idő alatt 4-5 alomnál többet várni tőle nem szabad. A vemhességet a progeszteron tartja fenn, amit a 30. naptól a prolaktin szekréciója is segít. A prolaktin elsősorban majd a laktáció a tejelválasztás kialakításában hordoz jelentős szerepet. A progeszteron a vemhesség végéig viszonylag magas koncentrációban van jelen, ennek a központi idegrendszer hőközpontjára van stimuláló hatása. Amikor a stimuláló hatás a vemhesség végén megszűnik, a progeszteron koncentrációja hirtelen csökken, és ezzel párhuzamosan a kutya testhőmérséklete hirtelen és rövid időre, pár órára, néhány fokkal a fiziológiás érték alá csökken, 38-39 fokról 36 fokra. Ha ezt a folyamatot hőmérővel nyomon követjük, akkor a kutya elésének az előrejelzésére jó diagnosztikai jel áll rendelkezésünkre. Az ellés megindulásával a szuka testhőmérséklete visszaáll az eredeti szintre, tekintettel arra, hogy a méhízomzat összehúzódása hőt termel. Az anyakutya is készül a szülésre. Biztonságot nyújtó helyen vackot készít magának és az alom számára, majd oda elbújik. Nyugtalansága már néhány nappal megelőzi az ellést. Beindulnak a jóslófájások és a tejelválasztás is. Első lépésként a vemhesség alatt a méhszájat elzáró nyálkadukó oldódása következik be, ez egy közepes mennyiségű tojásfehérjéhez hasonló váladéknak az ürülése, ami közvetlenül a méhszáj megnyílását előzi meg. Az ellés során megkezdődik a lágy és a csontos szőlő tágulása, amit részben a magzatburok is segít. Ekkor kezdődik meg a kölykök születése. Egymást követően jönnek a világra. Az ellés néhány órán belül, de maximum 1 nap alatt lezajlik. A kölykök megszületését közvetlenül vagy néhány órán belül követi a magzatburok, illetve a méhlepény megszületése. Amennyiben ez nem következik be, akkor a súlyos, kóros állapotokhoz vezethet. Az anyakutya minden egyes megszületett kölyke után érdeklődik. Általában kibontja őket a burokból, és elrágja a köldökzsinort. Ha ezt nem teszi, úgy ezt egy segédkezőnek kell megtenni. Ellenkező esetben a kölykök megfulladnának. Az anyakutya folyamatosan mosdatja és tisztogatja kölykeit, valamint elfekszik, és őket emlőire engedi. A szoptatás közben felszabaduló oxitocin serkenti a méh összehúzódásait, ami a további kölykök, illetve a magzatburok világra jövetelét segíti elő. Abban az esetben, ha valamilyen probléma adódik, kölyök vagy magzatburok marad vissza, akkor az anyakutya általában nem foglalkozik az alommal. Nem szoptat, fájlalja a hasát, a környezete iránt nem érdeklődik, esetleg magas láza van. A kölykök természetes módon napjában többször igényük szerint szopnak. Mesterséges táplálás során 2-3 óránként kell őket etetni. A kölykök energiaháztartása rendkívül instabil, csupán néhány órára elegendő energiatartalékkal rendelkeznek. A szopóreflex már a vemhesség 50. napjában megjelenik a magzatban, ez magával hozott képesség. A szemek és fülek kinyílása körülbelül 2 hetes koruk körül következik be. Az érzékszervek használatához azonban tanult folyamatok vezetnek. A kölyköknek meg kell tanulniuk a különböző ingerek jelentését. A tájékozódásban elsősorban a szaglásuk segíti őket, látásuk nem éles, még felnőtt korban sem. A látás és hallás felnőttkori elvesztését, különösen ismert környezetben szaglásukkal olyan jól pótolják, hogy felületes szemlélő nem is veszi észre a mozgásukon. Anyjuk és a fészek szagát már újszülöttként felismerik, így képesek visszatalálni az alomba. Az anyakutya a születés pillanatától kommunikál kölykeivel, annak ellenére, hogy a hallás is egy hosszabb, tanult folyamat eredménye. A szemek és fülek kinyílása után tanulnak felállni, bár újszülött koruktól képesek kúszó mozgással haladni. A méhlepényen az anyai szervezetben jelenlévő ellenanyagoknak csak 5%-a jut át. Ezek a viszonylag nagy molekulájú fehérjék nem képesek a magzat szervezetébe jutni, viszont a különböző vírusok igen. Ezért a vemhesség ideje alatt beadott oltások, mivel nagyrészt gyengített kórokozókat tartalmaznak, inkább károsak, sőt a magzatok elhalásához is vezethetnek. Az újszülöttek saját ellenálló képességük kifejlődéséig az anyateljel a születés után 48 órán belül felvett ellenanyagokkal védekeznek a fertőzések ellen. Ezt a nagy ellenanyagtartalmú tejet kolosztrumnak hívjuk. Az ellenanyagok átjutása a bélfalon 48 óra alatt lezajlik, ezután a bélfal záródik, és többé nem képes ezeket a molekulákat átengedni. A későbbiekben a szoptatásnak elsősorban a kölykök optimális fejlődése szempontjából van jelentősége. Egy hónapos koruk körül kezdenek fokozatosan érdeklődni anyjuk tápláléka iránt, bár a szoptatás időszaka 6-8 hétig tart. A kutyák tenyésztése eleinte munkacélból történt. Pásztor, őrzővédő, stb. Az elmúlt 50-100 évben a külalak változtatása vált a tenyésztés fő irányává, egyes fajták fokozatosan elvesztették eredeti munkájukat. A tenyésztés különböző szőrtípusok, színek, méret és testforma kialakítására irányult. Ezeknek a kívánatos jellemzőknek a megteremtéséhez a külső jegyeket hordozó egyedeket egymással pároztatták, ami a kívánt külalak mellett egyes örökletes betegségek gyakoriságának növekedéséhez is vezetett.